Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Kezdődik az aréna, amelynek mai vendége Weber Gábor, Formula 1-es szakkommentátor. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia Dávid, köszönöm a meghívást.
Beszéljünk a 2016-os Formula 1-es világbajnokságról. Persze, hogyha visszatekintünk az előző évekre, azért, hogy keretekben is lássuk, hogy mi történt ebben a korszakban, amely most ezzel lezárult, a jövő évi technikai fejlesztések előtt, azt gondolom, hogy mindenképpen segít megérteni, hogy miért is volt a Mercedesnek ekkora nagy fölénye.
Hát alapvetően minden nagyobb léptékű szabályváltozás általában felborítja az addig erős sorrendet, nagyon ritkán marad ugyanaz a kép. És a Mercedes tudván azt, hogy milyen szabályváltozás készül, amit persze az összes többi motorgyártó ismert, sőt, hát a Renault szorgalmazott leginkább. A Renault volt az, aki 2010-11 környéken azt mondta, hogy ha sokáig így marad a V8-as atmoszférikus motorokkal, akkor ők nem maradnak a Forma 1-ben. És ugye a Renault szerették volna a házon belül tartani, nem elszíteni a Forma 1-nek, ezért döntöttek úgy, hogy jönnek a turbós hibrid erőforrások, amik ugye először ráadásul négyhengeres megoldású változatban lett volna, tehát egy 1,6 literes négyhengeresként, ami a legtöbb ugye az utcán futó ilyen autó volt, hiszen egy 1,6-os motor általában négyhengeres, sőt gyakorlatilag 100%-ban minimális kivétel van, vagy volt, és a Ferrari volt az, aki azt mondta, hogy nagyon négyhengeresen meg ők nem akarnak foglalkozni, és így lett ez a kompromisszum V6-os, 1,6-os. És a Mercedes ugyan rajta volt a dolgon, tehát ők is nem voltak ellenesem, de azt gondolom, hogy ők inkább maradtak volna még a V8-as érában is, vagy a V8-as éra is megfelelt volna nekik egy ideig. Ennek ellenére azt gondolom, hogy Renault alulbecsült egy picit a többieket, illetve azt gondolta, hogy motor építési szempontból őket nem érheti akkora meglepetés, és túlságosan kényelmesen és szerintem kevés erőforrást ráfordítva vágott bele ebbe a dologba, mondván, hogy annyira jól csináltuk a dolgunkat itt a V8-as érában, hogy alapvetően, ha nem is a miénk lesz a legerősebb motor, de hatékonyságban biztos, hogy a többiek nem fognak minket lekörözni, és akkor így nyugodtan vihetjük tovább azt, amit eddig, egy új technológiai kihívásnak megfelelően. Na ez volt az, hogy a Mercedes mindenkinek rálépett a lábára meg a tyúk szemére, mert hogy sokkal több pénzt, időt, energiát, kutatómunkát fejlesztett, fordítottak arra, hogy kifejleszték ezt a motort éveken keresztül a háttérben, amíg mi 2012-13-ban az aktuális V8-os korszak utolsó két évét néztük, addig a háttérben a Mercedes-nél meg gőzerővel ezen dolgozott mindenki, és erre csak akkor derült fény, amikor 2014-ben először pályára gördültek az autók.
Legalábbis egyértelműen, mert azért 2013 második fél évében már sokan mondták, hogy a Mercedes-é lesz az új korszakban is a legerősebb motor.
Hát ezek ilyenkor mindig csak pletykák vagy jóslatok. Tehát,
de
minden év, igen, csak hát sok olyan jóslat van, ami nem válik. Tehát minden évben megjósolják, hogy a Ferrari a jövőre milyen grandiózus nagy tervekkel jön, és mennyire szuper autót épít, és ez minden évben az ellenkező bizonyosodik be, vagy legalábbis az bebizonyosodik, hogy nem tudják a legjobbakat megverni, vagy a legjobbat megverni. Ugyanez a helyzet ezekkel. Tehát ez a sok jóslat közül az egyik bevált, de ugyanazt is pletykálták akkoriban, vagy a jól értesült források azt mondták, hogy Renault elképesztően jól áll, és a Renault-nak majd milyen jó lesz, és akkor volt a harmadik tábor, hivatkozva a Ferrari múltjára, hogy a Ferrari mindig egy erőforrásokra építkező csapat volt, mindig a motor volt a lelke az egésznek, most jön majd az igazi Ferrari korszak. Tehát azt, hogyha megnézed, akkor most kapásból két ellenpéldát is hoztam arra, hogy kicsit olyan, hogy akkor elmondjuk az összes lottószámot, és akinek kihúzták, vagy aki betalált, az nyilván mondja, hogy én előre tudtam, hogy semmi más nem történt, csak mindenki megpróbálta abból a szempontból megvizsgálni ezeket az egyébként nagyon nagy mamut vállalatokat, hogy mit teljesítettek a múltban, és mindegyiknek a múltjában volt olyan, amire azt lehetett mondani, hogy na arra alapozva ez igazán jó lehet nekik, de mégis a Mercedes volt az, aki igazán jól megoldotta ezt a kihívást.
Tegyük hozzá, hogy az előtti időszakban is a Mercedesét tartották a legerősebb erőforrásnak, csak a Renault valamiért a Red Bull-lal olyan párost alkotott a Vettel korszakban, hogy felülmúlta a Mercedes-eseket.
Igen, a Mercedes volt a legerősebb erőforrás, de a Renault-é volt a leghatékonyabb, tehát a legkevesebbet fogyasztó, a legjobb nyomaték karakterisztikával rendelkező. Összességében, mint csomag, mégiscsak kifizetődő volt Renault-t használni, akár az erősebb Mercedes-ekkel szemben, mert az erő hátrány nem volt olyan nagy, a teljesítmény hátrány nem volt olyan nagy, amit nem tudtak volna kompenzálni egyéb módon.
Ugye, amikor megszakíthatta volna a sort a Ferrari vagy a McLaren, akkor éppen más gondok voltak, vagy éppen a csapatnál voltak problémák, vagy éppen 2012-ben, amikor a McLaren Mercedes volt a legerősebb autó, akkor rengeteg volt a technikai zűr.
Valóban, és ez, ettől voltak egyébként izgalmas szezonok akkoriban, vagy ez a korszak azért hozott ám izgalmas szezonokat, még úgy is, hogy egyébként úgy emlékszünk vissza rá, hogy ez volt a Red Bull korszak, hiszen Sebastian Vettel 4 világbajnoki címet nyert, de abból 2 azért messze nem volt annyira sima.
A 2016-os évben mi volt a leginkább az a tényező, amely egyértelművé tette, hogy a Mercedes ellen nem lehet labdába rúgni?
Az, hogy a téli fejlesztések a tesztek után, amikor először pályára gördültek, nem látszott az, hogy a többiek tudtak igazán nagyot lépni feléjük. Illetve az látszott, hogy talán a Renault kezdi magát összeszedni. A Ferrarin viszont, és sajnos ezt most már utólag nyugodtan mondhatjuk, az, ami úgy tűnt Melbourne-ben, hogy talán valami kis pislákoló fényecske lehet az alagút végén, és talán arra építve évközben egyre közelebb kerülhetnek a Mercedeshez. Végül is, ha utólag megnézzük az évet, a Ferrari Melbourne-i kezdése volt a legerősebb. Tehát, hogyha összességében vizsgáljuk, talán a legkiemelkedőbb hétvégéjük volt, ahol a leginkább ott voltak a versenyben a Mercedes-szel.
Dominánsan ugye az első néhány száz méteren.
Igen, onnan csak visszafele vezetett az út a Ferrari-nak. Ugye a Renault miatt a Red Bull azért elég lassan kezdett, annak ellenére, hogy a Renault sokkal jobb volt már évközben. De az igazi nagy előrelépést ezt a májusi fejlesztési csomag hozta a Renault-nál, meg aztán a kanadai. Ugye a Monacóban nem véletlen mentek már annyira jól, ott ugye nem is számít annyira azért a motorerő, meg a motorkarakterisztika, a vezethetőség sem, de már ott is sokkal jobban állt a Renault, és igazából a kanadai csomag volt az, ami aztán annyira előre lökte őket, hogy csak az abszolút erőpályákon nem rúgtak labdába, egyébként mindenhol máshol. Tulajdonképpen átléptek a Ferrari-n, és kihívói lettek adott esetben a Mercedesnek.
Mekkora pofon ez a Ferrari-nak? Mégiscsak mindenki arra számított tavaly is, az év eleje után, most is az első néhány száz méter után, hogy a Ferrari-val komolyan számolni kell, aztán pedig a csapat simán kikapott a Red Bulltól.
Igen, ez egy érdekes helyzet volt, mert 2015 után mindenki azt várta, hogy a Ferrari, ha még erre rá tud tekerni egy újabb fokozatot, ugye három futamot nyertek, akkor igazán odaléphet a Mercedes közelébe. Ha nem is azt tartotta egyébként, még a szaksajtó sem arról beszélt, hogy abszolút egálban lehetnek a Mercedes-szel. De ugye mindenki azt nézte, hogy összességében megnézzük az év alatti hátrányokat, az éves átlagolt hátrányt, és a szezon második felének az átlagolt hátrányait, amiben jobban látszik már azért, hogy merre tart, milyen jelenben tartnak a fejlesztések, akkor abból az látszott, hogyha a Ferrari ezt mondjuk meg tudja felezni, akkor három tizeden belülre érhet nagy átlagban a Mercedes. Ez három tizeden belül pedig nagyon sok minden történet. Ott már egy elrontott hétvége, egy rosszul kijött rajt, egy rosszabbul beállított autó, egy jobban kijött hétvége egy versenyzőnek, egy rosszabb hangulatú hétvége mondjuk Hamiltonnál vagy Rosbergnél, az mind-mind azt eredményezte volna, hogy a Ferrari igenis versenyben lehetett volna akár az egész szezon végéig a világbajnoki címért, és ehelyett nem a három tizeden belülre nem léptek, hanem bőven öt tizeden kívülre kerültek. Olyannyira, hogy megnézve az egész évnek a lefutását, az átlagolt különbségek azok nagyobbak lettek 2016 végére, összességében mind a 21 futamot figyelembe véve, mint 2015-ben voltak. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor a Mercedes 2016-ban még dominánsabb volt, mint 2015-ben, ami azért az év elején, hogyha ezt mondja valaki, akkor nagyon elszomorodtunk volna, de összességében mégiscsak ez volt az összkép.
És gyakorlatilag láttuk is ezt a tendenciát Sebastian Vettel arcán, viselkedésén, rádiókommunikációján, amely ha nem is esett szét, de azért az ő jókedvű, humoros, kifejezetten szerethető figurájából kaptunk egy nagyon-nagyon zsörtölődős, rasszkedő, helyenként trágárkodó Vettelt.
Igen, Vettel változása volt egyébként nekem a legérdekesebb a szezonban, és a végén nem is nagyon értettem. Nyilván a frusztrációt nehéz megérteni, az ember nem azt a szituációt éli meg, holott saját maga is volt már biztos hasonló a szituációban, én biztosan voltam már, akár versenyzői pályafutásom során is, és ennek ellenére nehéz, tehát van egy pont, amikor az ember érti, de ugyanakkor azért négyszeres világbajnokként, úgyhogy már azért megélt hasonló helyzeteket, vagy megélhetett picit hasonló helyzetet a Red Bullnál is az első évben, 14-ben, amikor annyira rossz volt a Renault a Red Bull-el együtt, hogy gyakorlatilag semmi nem jött össze, és ami össze is jött, az Ricciardónak jött össze. Tehát abból azért azt gondolom, hogy Vettel már egy kudarcos évet, vagy egy kevésbé jól sikerült évet már megélve, picit higgadtabban kellett volna, hogy kezelje ezt, vagy legalábbis egy-egy kirohanást követően azért átgondolva az egészet levághatta volna ezeknek a dolgoknak a vadhajtásait. Ennek ellenére azt éreztem, hogy ment a szezon, egyre inkább hergelte bele magát, és tulajdonképpen, mintha nem lett volna semmi önkontrollja ilyen szempontból, ami nagyon érdekes, mert általában azért nagyon higgadt az autóban, még akkor is, hogyha hajlamos ilyen kirohanásokra, amik leginkább viccesek adott esetben. Most mégis inkább ezt a savanyú keserűjényét láttuk, ami nagyon furcsa, mert ugye eddig nem láttunk ennyire bele, de az látszik, ebből is látszik, hogy ő mennyire győzni ment a Ferrarihoz, és mennyire abban a hitben volt 2015 végén, hogy 16-ban tényleg lehet valós esélye a Mercedes ellen, és talán ez volt az a nagyon keserű pirula, amit nem igazán tudott elegánsan lenyelni.
Nico Rosberg a 2015-ös évet szenzációsan zárta, amikor már eldőlt, hogy Lewis Hamilton a világbajnok, sorra nyerte a futamokat kivétel nélkül, majd ugyanígy kezdte 2016-ot is. És végül is, hogyha megnézzük a ponttáblázatot, elég döntő jelentősége volt az első futamok megnyerésének.
Igen, a jó kezdés az sokat számított. Ha nem megy a 43 pontos előnyre Rosberg, akkor az év végén gyakorlatilag kevés esélye maradt volna. Ennek ellenére ugye azért nagyon nehéz úgy megnézni egy szezont, hogy egyesével kiveszünk adott versenyeket, és azt mondjuk, hogy a maradékot meg akkor biztos így futották volna át. Hogyha Rosberg pont hátrányba érkezik mondjuk az utolsó négy futamra, kizártnak tartom azt, hogy pont ugyanez lett volna a futamkép, minden hétvége összképe, hogy ennyire nyugodtan hagyja a második helyeket, hogy nem is próbál többet, mint hogy Brazíliában, annak ellenére, hogy Hamilton zseniálisan ment meg Verstappen is. Szóval nehéz azt kivenni az ember agyából, amikor tudja, hogy mi a minimum, mire szüksége van, és csak ahhoz ragaszkodik, vagy megpróbál egy maximumhoz autózni. Hogyha adott esetben fordított lett volna a pontállás, biztos vagyok benne, hogy Rosberg sokkal többet próbál, nem biztos, hogy sokkal több sikerült volna.
Sőt.
De máshogy vezényelte volna le a hétvégét, így ehhez ennyi kellett. És ami kellett, azt viszont tökéletesen megcsinálta. És az évelei erős kezdéshez meg tegyük hozzá, hogy ugyanúgy kellett hozzá saját maga jó teljesítménye, mint hogy Hamilton hibái, rajtos hibái, egy-két szerencsétlen szituációba keveredése, meg egy-két olyan technikai hiba, ami most neki jött ki rosszabbul ebben az évben. De ezeket ki kell tudni használni, és Rosberg ezeket végül is az egész évre vetítve ki tudta használni.
A teljes pályafutását mérlegelve megérdemelte a világbajnoki címet?
Abszolút, ez számomra nem kérdés. Tehát, hogy számtalan olyan egyszeres világbajnokot tudok mondani, jó néhányat, akik sokkal kevésbé lennének megérdemeltebb világbajnokok, de ezt nem érdem alapján ítélik oda a világbajnoki címet, hanem akinek a legtöbb pontja van a évvégén, az nyeri. És mondom, nem lehet így utólag visszaszámolgatni az egyes futamok elhulajtott pontjait. Tény, hogy Hamiltonnak sokkal több technikai problémája volt idén, de összességében nem lehet azt mondani, hogy Rosberg csak megörökölte a világbajnoki címet, és csak azokon a futamokon tudott felülkerekedni, amikor Hamiltonnal valami probléma volt. Igenis voltak olyan futamok, amikor dominált, elég csak a szingapúri hétvégére gondolni, elég csak a japán hétvégére gondolni. Szóval voltak olyan hétvégéi, amikor azt gondolom, hogy nem igazán tudott Hamilton sem mit kezdeni vele. Voltak valóban kimagasló jó teljesítményei, voltak kevésbé jó teljesítményei is, de ez Hamiltonról is elmondható, és igazából ettől szép, vagy ettől jó egy ilyen összkép, hogy nem egy teljesen lefutott versenyről beszélünk, amit pusztán csak a technika hozott vissza Rosberg számára, hanem egy olyan versenyről beszélünk, ami szoros volt kettőjük között. Ha nem így történik technikailag, akkor valószínűbb, hogy Hamilton nyeri, de az előny nem volt olyan nagy Hamilton szempontjából, hogy ezt viszont megengedhesse Rosberggel szemben, és hozzáteszem, hogyha Hamiltonnak nincs az a rengeteg elrontott rajtja, ami ez a saját magukból fakad, hiszen Rosberg hamarabb kapcsolt, gyorsabban megoldotta, vagy Baku, ami szintén egy nagyon eklatáns példája az ellentmondásoknak ilyen szempontból az éven belül, hogy Baku talán számomra a legjobb hétvégéje volt Rosbergnek, nagyon-nagyon erős volt Azerbajdzsánban, elképesztően jól vezetett, és ott mind a kettejüknek előjött egy olyan technikai hiba menet közben, amit Rosberg magától megoldott, Hamilton pedig nem tudott magától elég gyorsan megoldani, és egyébként az volt ez a hétvége, ahol esett kelt Hamilton. Tehát, hogyha a nagyobb kontrasztot nem is tudnék mondani az éven belül, nyilván egy ilyen futam volt igazából, de ha nincs az egy hétvége Bakuban, ha ott Hamilton, aki előtte nagyon dicsérte a pályát, és azt mondta, hogy itt a többiek csak vezessenek, ne dumáljanak arra, hogy milyen kihívás van, majd utána még össze is tört az autót, és volt rengeteg olyan hibája, amikor elment a féktávokon a menekülő utcákba. Tehát nem igazán állt össze az a hétvége, nagyon nem. Ha az a hétvége nem így zajlik, akkor Lewis Hamilton világban, csak azt akarom ezzel kiemelni, hogy Hamilton saját maga is tehetett volna azért, hogy a technikai hibák ellenére világbajnok legyen, mégis becsúsztak ilyen hétvégék, és ez már Rosberg ellen nem fért bele.
Nico Rosberg sokkolta a közvéleményt, gyakorlatilag talán a legközelebbi környezetét leszámítva senki nem számíthatott arra, hogy 5 nappal a Formula 1-es VB címe megszerzése után bejelenti visszavonulását. Így utólag hogy látod? Miért dönthetett így?
Szerintem teljesen elfogyott fejben ez alatt a néhány év alatt Lewis Hamilton ellen, és annyira, ezt ahogy ő is elmondta, annyira sok energiát, annyira sok mindent mozgósított azért, hogy idén ezt összehozza, és így is érezte, hogy ez mennyire pengélen táncolt végül. Szerintem ezt mérlegelve éget ki egy kicsit belülről, és érezte ezt úgy. Tehát ez az elhatározása abszolút úgy érzem az alapján, amit elmondott, és ahogy ez idősrendi sorrendben egyébként bekövetkezett, egy abszolút belülről jövő dologról beszélünk. Nem egy olyan dologról, amit leült és reggelente hosszasan a kávé mellett, meg az újságot olvasva gondolkodott azon, hogy hát lehet, hogy vissza kéne vonulni, és amikor már 50-szer erre gondolt, akkor úgy döntött, hogy visszavonul. Ez abszolút úgy jött be szerintem nála, hogy volt egy pont, amikor azt érezte, hogy nem tudok még egyszer a sárkány ellen megküzdeni, most nyilván átvitt értelemben, egyszerűen túl sok energiámba került, most itt vagyok, most az egyszerre tudom, leszúrom, levágom az egyik fejét, de hogy a másik 6 fejének is neki menjek, azt egyszerűen már képtelen vagyok megcsinálni, és szerintem ez egy ilyen abszolút zsigeri döntés volt, se a csapat, se, talán a felesége tudott róla, ha a felesége tudott róla. De hogy én őszintének látom a meglepődést. Niki Lauda nyilatkozataiból abszolút lejön, Toto Wolff nyilatkozataiból. Sokan írogatták, sokan mondták azt, hogy ezt már biztos rég megbeszélték. Kizár dolognak tartom. Tehát azt nem tudták volna póker arccal eljátszani a Abu Dhabiban, hogyha tudott volna róla a csapat.
Éppen Hamilton mondta, hogy őt viszont nem lepte meg kifejezetten.
Hát ez szerintem egy ilyen utólagos picska Hamiltontól. Szerintem ő ugyanúgy meglepődött ezen az egészen, és valahol bánhatja is, hogy nem tud visszavágni Rosbergnek, mert erre szerintem elképesztő módon piszkosul készült 2017-re. Ugyanakkor egy megváltozott helyzetbe kerül, abszolút első számú pilóta lehet, ha az lesz, ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a végső megoldás ennek a helyzetnek. Ennek ellenére Hamilton lesz az ember a házban, akihez megérkezik, akárki is érkezik, és innentől kezdve sokkal nyugodtabb lehet abból a szempontból, hogy 17-ben is domináns lesz a Mercedes, akkor talán könnyebb dolga lesz, mint Rosberg ellen, ha bár ugye Rosberg ellen is ugye egy ilyen év kellett hozzá, hogy elveszítse, de azt gondolom, hogy ehhez azért kellett Rosberg tehetsége, és Rosberg jó futamai, hogy az év így nézzen ki, sokkal könnyebb dolga lehet Lewis Hamiltonnak rengeteg más csapattárs ellen.
Hamilton karrierjében hány évet látsz még bele?
Hát ő az a típus, aki addig üti a vasat, még akkor is üti, amikor már talán kihűlt. Ő egy ilyen megszálló zsigeri versenyző, tehát neki akkor is menni kell, hogyha a 10 WB címe lenne, akkor a 11. lenne a cél, a 28, akkor a 29. Szerintem, és ugyanolyan fába faragták ilyen szempontból, mint Fettelt, kicsit, mint Alonzót, nagyon, mint Sennát, vagy Mihály Schumachert. Tehát ők gyakorlatilag, amikor már lehet, hogy ő később fog visszavonulni, mint hogy ideális lenne, de hogy ő még szerintem egy jó 5-6-6-7, lehet, hogy még több évet lehúz a Forma 1, olyanban teljesen biztos vagyok, mert neki ez az életet. Látod rajta, hogy ebben lubickol. Lubickol minden egyes olyan megnyilvánulásában, amivel kicsit fricskát ad a sajtónak, vagy amivel picit leckésztetheti őket, még akkor is, amikor egyébként ő van pengelére állítva. Lubickol ebben az egészben, a Rivalda fémben, abban, hogy ő ismert, hogy ő az első színes bűrű pilóta, aki világbajnok lehetett, és még mindig egy kicsit ilyen paradicsommadár jelleggel, ezt most jó értelemben mondom, tehát ugye egy különc. És a különbséget kihasználva, ez rendkívül élvező. Ő pont akkor vészel, amikor nem lehet különc. Tehát amikor be kell állni, és le kell hajtani a fejét, az igába berakni a nyakát, és húzni a szekeret, az nem Lewis Hamilton, vagy legalábbis hosszú távon biztos nem.
Tegyük hozzá, hogy eddigi 10 éves karrierje során a Formula 1-ben talán ha jó fél évre volt rossz autója, amikor a Kers korszak elején a McLarennel szenvedett. Azért ő igazán gyenge autóban nem ült.
Ez biztos így van, ez abszolút igaz, és éppen ezért gondolom azt, hogy Lewis Hamilton már rossz autóban nem is fog ülni. Tehát ezért volt Rosbergnek nehezebb, és ezért válaszoltam az előbb azt, hogy megérdemelte a pályafutását nézve, mert rengeteget ült azért nem tökéletes autóban, messze nem tökéletes autóban, ellentétben Hamiltonnal, és ezért is tudott Hamilton ilyen gyorsan fölemelkedni, ezért tudott ilyen hamar sztár kultusz köré felépülni, mert hogy a teljesítményet ezt meg is tudta mutatni. Tehát, hogy azt, hogy mekkora versenyző, az rögtön meg is látszott, mert egy olyan autókban mutathatta meg. És nyilván miután már akkor a versenyző a mai mezőny egyik legjobbja, és egyébként abszolút értelemben is, ha egy top 10-es listát kellene összeállítanom, azért Hamilton nehezen tudnám kihagyni róla.
És elsőben meg talán elsőben a háromban meg, van.
Elsőben meg igen, azt gondolom, hogy még előrébb. Tehát összességében Hamilton már nem fog levezető kis csapatnál bármit csinálni. Tehát Hamilton válogat, nyilván a pályafutása végig választhat majd a lehetőségek közül, és mindig a legjobb lehetőségek közül válogathat majd. Ez nem lesz máshogy, de hát ez nincs máshogy Fettele vagy Alonsoval sem. Habár ugye Alonso egy nagyon jó kérdés, mert nagyon hosszú sikertelen sorozat van mögötte, ugyanakkor azért mind nagy csapatnál mind óriási pénzekért, és azért náluk valljuk be azért ez is motiváció, még akkor is, hogyha nem kenyérre kell, ez is picit verseny, azt gondolom. Tehát ez verseny ugyanúgy közöttük, mint az, hogy hány pontot szerez, hány világbajnoki címet szerez, az, hogy mennyire szerződtették. Szerintem ez egy ugyanolyan jó érzés valamelyiküknek, ha többet ér a piacon adott esetben, mint a másik.
Meddig tartott ki Alonso összességében? Azért 40 felett már nem sokan versenyeznek a Formula 1-ben, még csak 35 éves tegyük hozzá. Hány szezont látsz benne?
Hát Alonsoban már nincs olyan sok, azt gondolom. Azt gondolom, hogy egy 3 szezon még biztos. ez is csak azért, mert így ki lett tolva, vagy ki eltolódott az, hogy legalább a harmadik világbajnoki címét megszerezhesse.
De egyre nehezebb lesz, nem?
Egyre nehezebb lesz, ugyanakkor szerintem vezetett úgy idén a legtöbb olyan hétvégén, amikor esély volt a McLaren Hondával, hogy azért látszott, hogy benne van még a tűz, és látszott egy-két manőverén, hogy azért még nagyon tudja, hogy mit ördöglik a légy. Tehát nem felejtette azokat a dolgokat, amivel világbajnoki címet lehet nyerni, vagy amivel jól lehet csatázni az élmezőn, mert a kellő agressziót, a hatékony elézéseket. Szerintem a rajtnál, meg a rajt utáni első két körben senki nem volt hatékony a balonzónál. Nyilván ez az is kell, hogy hátulról rajta jön az ember, de meg kell tudni csinálni. Tehát azok a helyzetfelismerési reakciók, amik részben zsigeriek, részben így tapasztalatból már picit a hosszú távú memóriába beépülve, félig meddig szintén zsigeri reakcióként jönnek ide, biztos, hogy benne van sok-sok év rajt tapasztalata, meghelyezkedési tapasztalata, azok Alonsonál foghatók meg leginkább. Tehát hogy elképesztő, rengeteg olyan videót megnéztem, nyilván a McLaren előszeretettel töltött és fel őket, hogy Alonso hogy jön föl a rajtoknál, és hogy helyezkedik. Tényleg tanítani való, mert ezek azok a dolgok, amiket csak részben lehet tanítani, de el lehet lesni azért fogásokat, hogy mikor agresszív, mikor vár egy picit, mikor megy be két helyre is, és teszi be egy olyan részbe, amiben szemmel láthatóan rizikónak tűnik, de mégis megoldja, és mikor veszi el inkább, és vár még egy ritmust, egy ütemet, még egy kanyart. És ezek azok a dolgok, amik, ha még megvannak egy emberben, akkor azért még mindig jól tud versenyezni.
Mire számítasz? Összeállhat ez a McLaren Honda projekt?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy Alonso pályafutásának ez a három éve az igazából ezen múlik. Hogyha nem vezet máshova az útja, mert ez volt már meglepő eligazolása nem egyszer az életében, akkor a McLaren Hondából kell kihozni azt, amit ki lehet hozni. Nekik ez egy nagy esély a Hondának, ez a motorbefagyasztási szabályok felszabadítása arra, hogy nagyon nagyot ugorjanak 2017-re. Elméletileg most már két év tapasztalatuk van. Idén valóban sokat jöttek előre, azt gondolom, hogy inkább már a McLaren gyerekbetegségei vagy problémái vetették sok esetben vissza a csapatot, nem a Honda, úgy, mint 2014-ben.
De azért nem volt annyira erős a motor, tegyük
nem,
hozzá.
Nem, mindig nem, de egyértelműen érezhető volt a fejlődés, és elég meredek volt ez a fejlődési görbe. Amitől ez nem látszott igazán jól, az, hogy a Renault is nagyon meredeken fejlesztett, nagyon meredeken ment a többiek után, csak a Renault már gyakorlatilag utolérte a Ferrarit, majd, hogy nem, és ezzel együtt már a Mercedes-től sincs annyira távol. A Honda meg hát annyira hátulról jött, hogy annak ellenére, hogy mondjuk a tavalyi bőven 100 lóerő fölötti lemaradását mondjuk most behozta 100 lóerő alá, valahol 80 lóerő környékére, még mindig legalább 40-50 lóerőre van a Renault-tól is. Tehát ez az, amit nekik meg kell tudni oldani a télen, illetve már valószínűleg megoldották, csak még nem látjuk az eredményét, hiszen az a motor, ami 2017-ben ott lesz az autókban, az már réges-régóta megtervezésre került, és ott nyugzzák a próbapadon őket, hiszen december közepét írunk. Úgyhogy azon már nagyon sok változtatás nem lesz. Már csak a betervezett fejlesztési lépcsők vannak, amik majd évközben jönnek. Tehát már megszületett az, csak nem tudjuk, hogy mi a végeredménye, amire majd építeni kell. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy a Honda legalább akkorát lép előre, amit 2014-ről 15-re tudott, vagy 15-ről 16-ra tudott, bocsánat, és ennek megfelelően azért nem lesz már olyan nagy lóerő teljesítmény lemaradásuk, vezethetőségi lemaradásuk sem. Igazán innentől kezdve a McLaren nem múlik, hogy tudnak egy olyan autót építeni, ami ezt a minimális vagy kezelhető lóerő hátrányt vissza tudja hozni, vagy az ő javukra tudja billenteni a mérleget.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátorral.